Szemétvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Gável András zenésszel, az Eucharist együttes alapítójával és frontemberével Nagy Viktória Angelika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Beszélgetés sorozatunkban meghívott vendégeinkkel karácsonnyal kapcsolatos emlékeikről beszélgetünk, illetve azokról a családi hagyományokról, amiket most is szeretettel ápolnak ebben az időszakban. Mai műsorban Gável András, keresztény könnyű zenész, az Eucharist együttes állandó tagját köszönthetjük.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Keresztény könnyű zenész vagyok, bár fogynom kéne, úgyhogy nem is vagyok annyira könnyű zenész.
Ezzel a zseniális poénnal indítva, és tovább folytatva a műsorunkat, az adventtel karácsonnyal kapcsolatos gondolatainkat mindenképpen meghatározza az, hogy gyermekkorunkban hogyan éltük át ezt az ünnepet. Megosztanál velünk emlékképeket gyermekkorod karácsonyaiból?
Én egy 6. kerületi srác vagyok, 2 bátyám és egy öcsém van. A Gellértől az öcsémmel énekelünk az Eucharist zenekarban. A legidősebb bátyám ő katolikus pap, és a kisebbik bátyám ő pedig családapa, neki 9 gyermeke van, és nekem 8, a Gellértnek az öcsémnek szintén 8, tehát szüleinknek bőven van unokájuk. És azt gondolom, hogy nagyon meghatározó a mi kis családunkban, mindannyiunk testvéreim családjában is mindaz, amit hoztunk a 6. kerületi Szent Család templomból. Gyulai Oszkár atya nagyon szereti a szüzanyát, és ezt a szeretetét, ezt átadta nekünk is. Én emlékszem azokra az adventi rorátékra, amikor mentünk, már egészen fiatalon, már 3 éves koromtól kezdve ministrálhattam, elvittek a bátyáim, és lehet, hogy csipás szemmel és fáradtan, de ott voltunk, és volt ennek nem csak hangulata, hanem egy olyan plusz értelme, ami talán akkor még nem volt ez a nagy kereskedelmi őrület, karácsonyra nem telepedett rá a vásárlási láz, meg az adventre, meg már nagyon hamar. Nem volt ez, hanem láthattuk a lényeget. És mivel az oltár körül szolgálhattunk, egészen közelről szívtuk magunkba az értelmét mindannak, a valóságát mindannak, amit Isten akar közölni velünk, hogy veletek vagyok, és hogy szeretlek benneteket. És ez egy nagyon fontos tapasztalat volt, ezt akarjuk mi is átadni a gyerekeinknek, akár az esti imák során, amikor velük imádkozunk, akár a készület során. Mi nem ajándékozzuk meg egymást ilyenkor karácsonyra készülve. Nem készítünk ilyen ajándékokat azért, mert, és ezt a szüleim nem így adták át nekünk, ez egy plusz ajándék Jézustól, azt gondolom. Ő az ünnepelt, és neki akarunk ajándékot adni. A gyerekeink ezt tökéletesen értik. És szívvel készülnek, és Jézusnak készülnek jósággal, még akár a kis jászolnak az elkészítésével, szalmagyűjtéssel, és ilyenkor nagyon sok jót tesznek a gyerekeink, és ez ránk is hatással van. A családunk ilyenkor teljesen megváltozik, megújul, és ez jó. És azt gondolom, hogy amikor elérkezik a 25-e, Jézus születésnapja, akkor tényleg egy igazi ajándékcsomagot, egy el nem múló ajándékcsomagot, amik is igyekezeteinket tudjuk odaadni Jézusnak, és megtapasztaljuk azt, hogy ő sokkal nagyobbat ad nekünk. Megtapasztaljuk az ő jelenlétét, és ezt nem veheti el tőlünk senki. Ezt nem fogjuk kidobni január első napjaiban, nem fog elromlani, nem kell megszerelni, nem kell a garancia levelet megőrizni, mert Jézus maga garantálja, hogy ő velünk akar lenni. Úgyhogy ilyen gyökereim vannak, és ilyen módon ott élnek bennem a templomi gyertyagyújtásoknak a misztikája, az ami ott felhangzik. A gregorián énekkel, a gitáros énekekkel egyaránt egy ilyen templomban nőttünk föl, ahol minden tökéletes egységben volt. Tökéletesen kiegészítette egyik dolog a másikat, akár zeneileg, akár más szinteken. Sőt, van egy viccesebb történet. Szederkényi Károly atya volt itt a templomban, talán az ő neve ismerős a hallgatóknak a Mári Rádióban. Ő volt a káplán atya. És hát volt olyan szentmise, Roráti szentmise, amikor hát a mi kis kórusunk énekelt, voltunk vagy 30-an. És azt az érzést érdemes úgy elképzelni, hogy mi mit éltünk át, amikor a 6-os Roráte szentmisére voltunk hivatalosak, és mi olyan 6 óra 18-kor fölültünk a tesómmal az ágyban otthon, és Jézusom, már ott megy a szentmise, most mi lesz? És elkezdtünk villámgyorsan felöltözni, fogtuk a gitárjainkat, azt a 3 utcányi szakaszt megtettük, 1 perc alatt szinte rohantunk, lihegve érkeztünk be a Szent Család templomba, és halljuk, hogy már megy a prédikáció. Hát az az égés, ami volt bennünk, hogy úgy szégyenkeztünk, láttuk a kórus ott áll, csöndesen áll, hát ha lesz valami csoda, megérkeznek a vezetők. Behangoltuk a gitárt, és amikor behangoltuk a gitárt, föltettük a kantárt, és beálltunk oda, ahol a mi helyünk van, akkor hallottuk, hogy a Károly atya elérkezik erre a pontra, hogy amen. Megvárta, próbálta addig húzni, így toldozni, foldozni a prédikációt, mert ő is bizakodott abban, hogy hát, ha megérkezünk. És valahogy szerintem egyébként, most a viccen kívül, Jézus is így van, hogy próbálja húzni az időt, hát, ha megérkezünk hozzá. És valahol minden advent erről kellene, hogy szóljon. Azt mondjuk, hogy ez Jézus várás, de igazából Jézus vár mi ránk. Ő az, aki azt mondja, hogy gyertek már hozzám, hát vegyetek már észre, hát rohangáltok jobbra, balra, akarjátok egymást ilyen humánus szeretettel szeretni, de én sokkal nagyobb szeretetet mutatok nektek. És ez utána apró pénzre váltható, és igazabb lesz minden egyéb szeretet, ami a családotokban, a környezetetekben megvalósul.
Már említetted, hogy 8 gyermekes családapa vagy, és hogyan néz ki ez a karácsonyi időszak nálatok? Most abban a tekintetben is kérdezem, hogy egy zenész családnak hogyan alakul a karácsonya?
Mi sokat énekelünk. 24-én, ez nagyon furcsa, mert mi ezt hoztuk a szüleinktől, hogy 24-e szenteste, akkor már Jézus születésnapját ünnepeljük. De valójában Jézus születésnapja 25-e. És mi ezt így is próbáljuk. 24-én készülünk, előkészítjük a Betlehemet. Ez nagyon fontos. Nagyon sokan inkább karácsonyfát készítenének elő, meg mindenféle csilli-villi szépségeket a lakásban. Az is jó, nem baj ez. De hogy a lényeget ne felejtsük el, érdemes befogadnunk Jézust ilyen formán is, hogy látjuk, hogy segíti az érzékeinket, hogy ja, Jézus, te valóság vagy, hogy mi rád akarunk figyelni. Lehet, hogy sok mindenki erre-arra figyel, de mi rád akarunk figyelni. Be akarunk fogadni a családunkba, az életünkbe. A tavalyi évben Kosdon élünk, egy nagyon szép kezdeményezés is volt ott a járványidőszak ellenére ide vagy oda, hogy advent minden egyes napján, az adventi kalendárium szerint ki egy-egy család feldíszítette a saját házának az ablakát valamilyen adventi módon. Mi például a vándorló, Betlehem felé vándorló szent család alakját, kontúrjait világítottuk így meg, és nagyon érdekes ilyen búcsújárás, vagy nem is tudom mi, egy tényleg házról házra jártak a közösségnek a tagjai, egy picit megismerték, vagy meglátták, hogy ja, ők itt laknak, és ők is mennyire szeretik Jézust. Aztán 24-én már a saját kis lakásunkat, a saját kis életterünket díszítjük föl Jézusnak, azért, hogy 25-én őt ünnepelhessük. És ez az ünnep ez úgy indul, hogy míg el nem megyünk a szentmisére, addig már köszöntjük őt otthon. Na, hát nálunk van hangszer bőven. Kahon, gitár, citera, zongora, a gyerekek is már így úgy bekapcsolódnak, és hát úgy énekelnek, hogy csak na, ez egy nagy ajándék nekem. Én, aki énekelek, és fontos nekem az, hogy szép hangokat hallhassak. Hát olyan ajándékot kaptam, hogy itt van ez a 8 gyermek, hát a legkisebbről még nem mondom, de az összes többi kristálytiszta hangon énekel. mondjuk kell is nekik, mert egyház zenei iskolába járnak, kórus iskolába. De tényleg olyan szép, és tényleg, mint hogyha a pásztorokkal oda mennénk Jézushoz és az ő jászulához. Felolvassuk mindig a karácsonyi történetet az evangéliumból, picit el is játsszuk velük, mert akkor még inkább a bőrükön érzik, hogy akkor ott vagyunk, akkor tényleg ez így van, segíti. Ez a fantázia, ez nagyon fontos dolog. A gyerekeknél látjuk, hogy a fantázia az nem képzelődés, hanem segítség ahhoz, hogy én ott lehessek Jézusnál. Tehát szabad használni a fantáziát. Ennek semmi, nem tudom, rizikója sincs. Amikor már képzelődünk, az más. De amikor az ige alapján elolvasva, hogy mi van ott, elgondoljuk a fantáziánk segítségével, hogy mi is ott vagyunk, mi is érezzük a szalmának az illatát, meg a trágyának, mert ez egy istáló, azért túlszépítjük. Ott van, hát ugye Kosdon azt lehet érezni, van több istáló is, meg lovak, meg tehenek, hogy milyen egy istálónak az illata, inkább szaga, és hogy a megváltó ezt is vállalta. És akkor belegondolunk, hogy a mennyből alászállott élő kenyér az állatoknak a tányérjába pottyan bele. És hogy ő ott van, ugye most az eukarisztikus kongresszus után még inkább érdemes élővé tenni, hogy Jézus az oltári szentségben, ő az a hópehely ostya, csöbb búza kenyér, és ott van az állatoknak a tányérjában. És ráadásul Betlehemben, ami ez a helységnév, ezt úgy lehet magyarra lefordítani, hogy a kenyérnek a háza. Hát persze, mert Jézus az élő kenyér. Na és akkor elmegyünk a szentmisére, ez az ünnepünknek a csúcsa. Nagyon nehéz lehet azért a gyerekeinknek, és nekünk is érdekes, mert egy picit ugye barátaink is, meg más családok, hát ezt az ajándékosdit fontosnak tartják, és akkor kérdezik, hogy te mit kaptál? És a gyerekeink itt is, meg amikor visszatérnek az iskolában is, hát szegények elég hamar egy olyan helyzetbe kerülnek, ahol talán kellemetlen egy picit számukra, de olyan hősiesen vállalják, úgy szeretem őket ezért, és elmondják, hogy hát én Jézust, mert Jézust ünnepeltük, mert ő a szülinapos. És néha még a tanárok is azt mondják, de azért biztos kaptál valamit, még katolikus iskolában is, és ez olyan nehéz. Hát miért nem lehet ezt hittel ilyen módon azt mondani, hogy de jó, jó, mások a pistikéjék mondjuk kapnak ajándékot, nem baj. De hogy akkor is gondolja arra, hogy leginkább Jézus a születésnapos. A mi gyerekeink meg arra, meg mi is ezt szeretnénk magunkban ápolni, hogy persze jó egymást megajándékozni. Mikuláskor szoktuk egymást megajándékozni egyébként, meg minden születésnapot jól megbudjantunk ajándékkal, de ilyenkor meg Jézust ajándékozzuk meg, mert ő a szülinapos. És akkor hazajövünk a szentmiséről, hát egy hatalmas ebéd van. Na erre is készülünk 24-én már. Nagyon finomakat eszünk ilyenkor. És délután...
De szűk családi körben?
Ez szűk családi, ez ilyenkor. Mindig a családunknak. Mindegyik családnak a saját ünnepe Jézussal. Jézust hívjuk meg ilyenkor vendégségbe. De 25-én most már rendszeresen, évek óta a Szent Háromság Műve Közösségnek vagyunk mindannyian a tagjai, és el szoktunk ilyenkor menni egy helyre, egy nagy helyre, ahol a közösség tagjai együtt összejönnek, egy dicsőítő szentségimádásban közösen ünnepeljük Jézust, elmondjuk neki, hogy mit adunk neki ajándékba, ezek lelki ajándékok, amik nem múlnak el, és azt is elmondjuk, hogy mire vágyunk. És képzeld el, mindenki képzelje el, lássunk csodát, valóban csodát látunk. Amikor ilyenkor megfogalmazzuk a vágyainkat, Jézus ezt komolyan veszi, olyan sok bizonyságtétel van azzal kapcsolatban, hogy az ekkor megfogalmazott vágyaink, ajándékvágyaink Jézustól, azok valóra is válnak. És amikor így rádöbbenünk, vagy visszaolvassuk a kis papírt, hogy miket mondtunk Jézusnak, hogy tényleg ezt kértük tőle. És ez őrület. Aztán ilyenkor mindig készítünk, sütünk egy tortát Jézusnak, és felköszöntjük. Tényleg az ott minden van, szikrázik, meg csillagszóró, meg minden, ahogy egymást is felköszöntenénk tortával.
Ezt hogy kell elképzelni?
Úgyhogy behozzuk a tortát, és azt mondjuk Jézusnak, hogy boldog születésnapot, és éneklünk neki, és dicsőítjük őt, majd pedig megesszük a tortát. És ez egy nagyon, talán elsőre bizarnak tűnik, de hittel felfogva, az úgy felfogva ezt az ünnepet, hogy Jézus él, és hogy ő valóságos Isten, és valóságos ember, hát ez fantasztikus. Jézus erre vágyik egyébként. Ezt tudjuk. Ez az ő ünnepe. És olyan jó ilyenkor közösségben is, tényleg őt ünnepelve, oda menni hozzá. Aztán hazatérünk, általában fáradtak vagyunk, mert írtó sokat ettünk már ekkorra, és akkor lepihenünk, mi még a feleségemmel ilyenkor sokszor oda megyünk a kis jászolhoz, vagy a feldíszített karácsonyfához, ami nálunk egy pálma. Ha lerajzolnák a gyerekek, akkor lehet, hogy sokan azt hinnék, hogy fordítva rajzolják a karácsonyfát, mert pont más irányba mennek az ágai. Egy pálma, mert nem az a lényeg számunkra, hogy minden évben kivágjunk egy újabb fenyőfát, és azt díszítsük föl. Semmi baj egyébként azzal, hogyha valaki ezzel díszít, de mi mégis úgy gondoljuk, hogy van egy gyönyörű pálmánk, amit tulajdonképpen egész évben azért ápolgattunk, locsolgattunk, hogy ilyenkor karácsonykor feldíszíthessük, kis óvatossággal az ágait, és fénysort is teszünk rá azért, hogy így ünnepeljük Jézust. Érdekes ez a pálma dolog egyébként, mert egy picit elvisz azért, elrepít minket a közép-európai valóságunkból abba a környezetbe, ahol Jézus születhetett, vagy született tényleg, és ott vannak pálmák, ott nem kell így őrizgetni, úton, útfélen találkozunk pálmákkal.
Utolsó kérdésként azt szeretném kérdezni Gável Andrástól, hogy van esetleg olyan története karácsonnyal kapcsolatban, amikor ő saját maga megtapasztalta az isteni gondviselést?
Én december 26-án születtem, tehát egy karácsonyi gyermek vagyok. November 30-án van a névnapom, tehát engem körbeleng az ünnepeket, amik hozzám kötődnek, körbelengi mindig az advent és a karácsonynak az illata. És ha már így a születésnapomat említettem, én azért születtem meg, mert az édesanyám kiállt értem annak idején, és azt mondta, hogy nem engedi, hogy elvetessenek engem. Rubeola vírus, meg ilyen fertőzés volt akkortájt, amikor én az édesanyám méhében voltam, és azt mondták, hogy anyuka, az ön harmadik gyereke, én vagyok a harmadik a sorban, betegen fog születni, hülye lesz, fogyatékos lesz. És hát nem így lett, ugye? És tényleg azt mondták az orvosok akkor, hogy higgy el, anyuka, önnek könnyebb, hogyha elveteti ezt a gyereket. Édesanyám foggal körömmel ragaszkodott értem, és azt mondta, hogy semmi pénzért. Ha ez a gyermek beteg is lesz, én akkor is vállalom. És annyit kért, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy ennek a fertőzésnek minél kisebb esélye lehessen a babára nézve. Mindenféle oltásokat kapott, és én így megszülettem karácsony után, december 26-án. Teljesen egészséges voltam. Nem volt semmi arra utaló jel, hogy fogyatékosság vagy bármi lett volna rajtam, de aztán nem sokkal később észrevették, hogy elkezdek elkékülni, ez néhány nappal később volt már elkékülni, ellilulni, és nem tudtam levegőt venni. És majdnem megfulladtam, hogyha nem lépnek közbe. Azt hiszem, hogy édesapám volt az, aki látott az üvegen át, hogy hú, itt valami baj van az Andrással. Akkor a szüleim fogadalmat tettek, és azt mondták, hogy Istenem, hogyha ezt a gyermekünket, az Andrást megtartod és megóvod nekünk, akkor már eleve rezgett a léc ott a gyermekvállalással, már nagyon határon voltak, de azt mondták, hogy akkor mi igen mondunk a következő életre is, hogyha ha neked ez a terved. És akkor megmentettek engem, életben maradtam, és ennek a szülői fogadalomnak az ajándéka a testvérem, az öcsém, a Gellért, akivel nem tudom, hogy emiatt, vagy mi miatt, de igazából a Jóisten úgy engedte, hogy eléggé összekötődjön az életünk, közösen szerezzük az Istent dicsérő énekeket, az ő jóságáról, az ő gondviseléséről. Azt hiszem, hogy édesanyámnak a mai napig, amikor karácsonyt ünnepel, Jézust ünnepli, egy kicsit mindig én is így az eszébe juthatok. És soha nem éreztem azt, hogy Jézussal osztoznom kellene itt a karácsonyi ünnepen. Egyébként szívesen akár le is mondok az én szülinapomról, Jézus születésnapjára, de soha nem kellett ezt éreznem. Talán minden december 26-án, 25-e után a szüleim, és azt hiszem ma már én is hálát adok azért, hogy igen tudtak mondani Isten akaratára, a gondviselésre. És érdekes módon Isten valahol így lépett be az életembe személyesen. Amikor én igen tudtam felnőttként mondani rá, 19-20 évesen, az éppen az ő gondviselésének a megtapasztalása miatt történt. Amikor azt láttam, ahogy fölvettek az egyetemre, amikor azt tapasztaltam meg, ahogyan ő a gondomat viseli, ez volt az, ami elindított azon az úton, hogy én igen mondjak, és azt mondjam, hogy Isten, te valóság vagy az életemben, Jézus, te tényleg itt vagy. És utána ebből a tapasztalatból születtek az első énekek, amiket ma már nem nagyon szeretnék elénekelni talán, mert olyan kezdetlegesek, viszont bennük van az a fajta hála vagy hit, amit Istennek mondhatok ki egész életemben.
Nagyon szépen köszönöm Gável András zenésznek, az Eukariszt együttes tagjának, hogy itt volt velünk az adventi beszélgetés sorozatunkban. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk családi élményeit, a saját születésnapjának történetét, és kérem a kedves hallgatókat, hogy vigyük tovább ezeket a szép gondolatokat, amiket András megosztott velünk. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
Gável András zenésszel, az Eukariszt együttes alapítójával, frontemberével, Nagy Viktória Angelika beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!